Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, és kívánom, hogy áldjon meg az Úr, a mindenható Isten bennünket ezen a mai vasárnapon is, az ő igéje által is. Keresétek ki, kérlek titeket, a római levél 10. fejezetét, és innen az első 13 verset fogjuk olvasni. Római levél 10. fejezet első 13 verse. Tehát a Róma, Pál apostol Róma beliekhez írt levelének 10. fejezete, és innen a 10. fejezetből az első 13 verset, helyeteken ülve, kérem kövessétek Bibliáitokban. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, mármint a zsidókért, ugye Pál. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek az igazságnak. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazolására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, kimegy fel a mennybe. Azért tudnék, hogy Krisztus lehozza. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnék, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem, mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdettünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amen. Eddig Isten igéje. Imádkozzunk, most csendesedjünk el, és kérjünk áldást. Drága atyám, hálás vagyok neked kijelentett szavadért, és ahogy korábban is kértelek, most is így imádkozom, hogy add meg nekünk a kegyelmet, hogy a Szentlélek megvilágosító ereje, hatalma, munkája tegye az készpénzé érthetővé, személyesé ami számunkra, hogy gyakorlati haszna legyen a mi életünkben, elménkben, gondolkodásmódunkban, életvezetésünkben, Szent Igédnek. Amen. Amen. Emlékszem arra, amikor a rendszerváltás követő időszakban, a 90-es években Kárpátalján szolgáltunk több napon keresztül, többször is voltunk kint egyébként, és egy hosszabb missziós úton voltunk akkor, és a missziós csoportunkat vezető idősebb, tapasztaltabb lelkipásztor mondott nekünk egy mondatot, egy megállapítást, hogy megértsük az Isten munkáját az emberi szívben és elmében. Következőképpen hangzott ez a megállapítás. Az emberek egy arasznyi utat tesznek meg legnehezebben az életükben. Ez az egy arasznyi, kb. 20 cm hosszú út az elméjükből a szívükig vezet. Nagyon nagy igazság, hogy általában az embereknek nem azzal van problémájuk, hogy nem értelmesek és nem értik meg az evangéliumnak a betűjét, a történeteket, amik le vannak írva, vagy amik el vannak mondva. Emlékszem magamra is, amikor már olvastam a Bibliát és jártam gyülekezetbe, de még igazán semmi közöm nem volt Jézus Krisztushoz, még nem követtem őt, csak gyülekezetbe jártam. És ugye csütörtökön keresztény fiatalok között voltam, pénteken egy felfedező csoporton vettem részt, szombaton DJ-ként dolgoztam, vasárnap pedig kipihentem a fáradalmakat, és hétfőn pedig mentem a munkahelyemre. Nem gondoltam, hogy ez probléma. Nem érzékeltem, hogy ez gáz. És voltak elég türelmesek hozzám a gyülekezetben, hogy megvárták, hogy én erre rájöjjek. És egy napon, amikor ráébredtem arra, hogy alapvetően hiába tudok én sok mindent Jézusról, meg hiába olvastam én már a Bibliát, és tudok belőle történeteket, meg el is tudtam mondani már esetleg beszélgetésekben, ismerőseimnek, körülöttem élőknek néhány dolgot, néhány bibliai igazságot, az én szívem volt még távol az Istentől. Még nem volt bennem az a bizonyosság, ha ma meghalnék, akkor a mennybe jutnék. Egy bizonytalanság, egy feszültség volt a lelkemben, a szívemben, mindaddig, amíg Isten meg nem látogatott és meg nem érintette a szívemet, és nem született meg benne az üdvözítő hit, a szabadító hit Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Igazán nem tudom leírni, megmondani, hogy ennek az útja mi volt. Nem tudok recepteket adni, nem tudok ilyen módszereket mondani. Azon kaptam magam, hogy hiszek. Isten megajándékozott azzal, hogy a értelmem megértése egy szívbeli belátássá forduljon. Egy olyan belátássá, egy olyan hitté, amit már el nem vehetnek tőlem. A római levélben, itt a felolvasott szakaszban két verset ismételten felolvasok, azt olvastuk, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, megmenekülsz, örök életet nyersz, bűnbocsánatot és örök életet nyersz a mennyben, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözüljünk. Ugye egy rabbinikus ismétlésről van szó, ugyanaz a két mondat, ugyanaz a lényege, két irányból megközelítve és megismételve. Pál apostol, ugye, ő is zsidó rabbi volt, és azért alkalmazta ezt a módszert, az ismétlés módszerét, hogy mélyebbre segítse az igazságot az ember szívében, lelkében, szellemében, hogy elgondolkoztasson bennünket. Nagyon nagy igazság tehát ez, amit le van írva, hogy szívvel hiszünk, szájjal teszünk vallást. Ugye egyrészt be kell látnunk, hogy az ember az elméjével nem tud hinni. Nem az elménk az a szervünk, amellyel képesek vagyunk hinni Jézusban, és hinni mindabban, amit ő mond, és hinni abban, amit még szemünkkel nem látunk, de meggyőződéssel várjuk, hanem a szívnek, az emberi, az ember számára, nem a fizikai szívnek, az ember számára, a szellemi szervének a képessége a hit. Tehát szívvel vagyunk képesek hinni, aggyal nem tudunk hinni. Fontos szerepe lehet az elménknek, az értelmünknek a hitre jutásban, hogy amikor megfontolunk dolgokat, elolvasunk dolgokat, elmélkedünk dolgokon, elmélkedünk Isten igéjén, elmélkedünk Isten igének hirdetése kapcsán, azokon az igazságokon, amit az igéből, és akár egy ilyen vasárnapi alkalmon megnézünk, és gondolkodunk rajta, de hit szempontjából önmagában ez a tevékenység még nem teremt hitet, még meddő. Akkor válik értékké hit szempontjából, ha megtesszük az egy-egy megértés faktorban ezt a 20 centis utat, azaz bekerül a szívünkbe, és meggyőződésé válik, meggyőződésé érik, hitbeli meggyőződésé válik az ember szellemében és életében. Ugye van az alapvető hit, az üdvözítő hit, amikor azt mondjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, ami megváltunkban, aki meghalt a mi bűneinkért, de fel is támad, és vissza fog jönni. Hiszünk a Szentlélekben, aki által jelen van itt az Isten, ez az alapvető hit, az üdvözítő hit. És aztán pedig azt mondja az írás, hogy hitben pedig növekedjetek. Tehát a belépés követően, amikor beléptünk az Isten világába hit által, akkor az Isten megismeréséből fakadóan pedig ez a hit, az Isten iránti bizalom növekedni kezd az életünkben, egyre erősebbé válik az összekapcsolódás az élő Istennel, és abban az ő akaratában való előre mozdulás is haladni fog az életünkben. Van azonban egy fordított irányú mozgása is ennek az útnak, a 20 centis útnak. És ez sem könnyebb, mint a értelemtől a szívig eljutni. Igazán nehezen tudjuk megmagyarázni, hogy hogy jut el az ember arra a pontra az életében, hogy azt mondja, hogy hisz Isten létezésében. Tehát hisz Isten létezésében, mint aki teremtő Isten, akinek lennie kell, mások azt mondják, lennie kell valaminek, lennie kell valakinek, nem lehet, hogy csak úgy véletlenszerűen állt elő az univerzum, a világmindenség, léteznie kell Istennek. Egyszerűen az ember azt érzékeli belül a szívében, a bensejében, ugye nem az értelem, a ráció ellenére is akár hitre jut. És hisz, hogy Isten van, lennie kell. Persze nyilván játszhat szerepet az értelem is. Vagy megsejt valami szellemi valóságnak a létezését. Ez lehet a negatív szellemi világból való létezés is, tehát démonoknak, az ördög munkatársainak a mozgását, létezését is megsejteti, megérezheti valaki a szellemében, olyan dolgokat tapasztalhat, amire nincs észszerű magyarázat. És akkor pedig a másik irányú dolog jön be az életében, elkezd kutatni, keresni, a válaszokat próbálja megtalálni, hogy amit megsejtett a szellemében, amit nem tud értelemmel leírni, nem megmagyarázható, hogy mi lehet a mögött. Hogy jöhetett az létre? Hogy lehetséges? Ezekre a kereső szívű emberekre mondja az Isten igéje, Jézus maga a Máté 7:8-ban, mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál. És az örgetőnek megnyitaték. Tehát amikor valaki elkezd a szellemében vonzódni az Isten felé, elkezdi megsejteni az Isten létezését, elkezdi megsejteni a szellemi valóságot, tehát van a szemünkkel nem látható világ is, ami legalább olyan valóságos, mint amit a szemünkkel meg tudunk nézni, látni, vagy meg tudunk tapintani a kezünkkel, kezdi megsejteni, hogy az is létező, valóságos, és elkezd ezen gondolkodni, elmélkedni, akkor ráébred bizonyos igazságokra, felismerésekre juthat, tehát a szellemből az értelemre kezd hatással lenni ez a fajta szellemi belátás vagy felismerés. Nyilvánvalóan ehhez nagyon nagy szükségünk van az Istennek az igére, a Szentírásra, hogy azt olvassuk, és imádkozva olvassuk a Szentírást, hogy a Szentírásnak a szava, Istennek a beszéde hatással tudjon lenni a szellemi életünkre. Pál apostol beszél egyfajta buzgóságról, amely párosulhat helyes megértéssel és helytelen megértéssel, belátással. Ez a belátás sem elsősorban és csak is kizárólag az értelemnek a képessége, a szellemünknek is lehet belátása, ráébredés, belátás, amikor ugye nem csak egy elméleti igazságot nyugtázunk magunkban, hanem ez az elméleti igazság egy belső bizonyossággal is párosul, így aztán a megértésünknek, az értelmünkben lévő megértésnek elkezd gyökeret ereszteni az örökkévaló részünkben, a szellemünkben. Pál apostol azt mondja a rómaiakhoz írt levélben, az első három versben, és megindító egyébként, ahogy kezdi ezt a szakaszt, ugyanúgy, mint a 9. szakaszt egyébként. Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük, mármint ugye a zsidó rokonaiért, nemzetársaiért, Istenhez, hogy üdvözüljenek, megmeneküljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni. És nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Tehát a saját elképzelésük szerint kezdték az Isten tisztelni. Ahogy ők gondolták, hogy Istennek kedves. Nem pedig a kinyilatkozásból fakadó megértésük vezette őket az Isten tiszteletben. Isten tiszteletében és azokban a cselekedetekben, amelyet vallása cselekedetekként az életükben megtettek. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek tehát érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának, mert a törvény végcélja a Krisztus minden hívő megigazulására. Tehát mondtam, Pál a 9. fejezetben is egy hasonló módon kezdi, újra és újra megérinti a szívemet, és egyrészt, hogy is mondjam, olyan ez, mint mikor az ember szívvizsgálatra megy, szívultrahangra megy, vagy EKG-ra megy, és a szakértő szem megállapítja a szívének az állapotát. Hogy megfelelő a ritmusa a szívnek, megfelelő ezek a nem tudom, micsodák ott, a titvar, meg erek, meg stb. Áron visszajelzett, hogy már-már hasonlít ahhoz, ami történik. És azt mondja a szakértő, hogy igen, a szívnek ilyen állapota van. Azt mondja az írás, igen, hogy amikor az Isten igével találkozunk, akkor valóban egy ilyen diagnosztikai műszer kerül az életünkre, a szívünkre, és megvizsgálja, megméri a szívünknek az állapotát. És ez az ige szakasz is alkalmas arra, hogy a szívünkbe betekintsen, és átvilágítsa a szívünket. Egy teológus így fordította le ezt az igeverset. Testvéreim, szívem legmélyéről óhajtom, és könyörögök Istenhez, hogy Izrael üdvözülhessen. Még talán mélyebb, melegebb, ahogy ezben az ige szakaszban Pál apostolnak a szívébe betekinthetünk, és amely ige alkalmas arra, hogy a saját szívünket is megvizsgáljuk, és végig gondoljuk. És ösztönözhet is bennünket erre ez az ige. Mi az, amit legjobban óhajtunk az életben? Amikor látjuk a körülöttünk élőket, a híreket, halljuk az információkat, látjuk a mozgásokat, akkor a mi szívünknek a reakciója milyen? Pál apostol ugye látta az elutasítását a zsidóknak, sőt, még néhol az üldözését, ugye tudjuk, megkövezték, üldözték, utána mentek még, hogy lejárassák őt, tehát nagyon sok szenvedésen ment keresztül éppen a zsidók miatt. Mégis így tud hozzáállni, így tud imádkozni, így tud gondolkodni azokkal kapcsolatosan, akik elutasítják az evangéliumot, és teljesen más életmódot élnek. Hogyan gondolkodunk mi, és hogyan tekintünk mi a körülöttünk élőkre? A különféle torz értékrenddel házalókra, ennek a modern, eltorzult világnak a profétáira, akik politikai palást alatt különböző szellemi, torzító tanokat kezdenek becsempészni, elterjeszteni a világban. Hogyan nézzük ezeket, hogyan gondolkodunk róluk, milyen érzések kerítik hatalmába a mi szívünket. Így viszonyulunk-e hozzájuk, és tudunk-e így tekinteni mondjuk a magyar emberekre, akik ilyenek, ha esetleg 20-án jártatok a városban, és néztétek a árusokat, a családokat, a arcokat, az életeket, akkor hogyan néztétek őket? Hogyan néztem őket? Mi jutott eszembe? Mi mozdult meg a szívemben? Hogyan reagáltam? Hogy néz ki? Hogy lehet ilyen? Hogy csinált ilyet? Hódgáz? Nem is jövök ide? Vagy testvéreim, a szívem legmélyebbről óhajtom, és könyörögök Istenhez, hogy üdvözüljenek. Tehát hogyan is vagyok? Ugye beláthatjuk, hogy teljesen más a kettő. A megvetés, a saját ismeretem szerint való gondolkodásmód az emberekről, vagy hogy az Isten igé elém tárja, hogy az apostol szívében a Szentlélek mit munkált ki. Valljuk be őszintén, hogy azért én azt látom, hogy néha az én szívemben ég és föld a kettő. De nem tudom azt mondani nektek, hogy minden élet helyzetben így tudok tekinteni az emberekre, hogy testvéreim, magyarok, a szívem legmélyéből óhajtom, és könyörgök Istenhez, hogy üdvözüljenek, megmeneküljenek. Hát én nem tudom mindenkire ezt mondani, én mindig minden helyzetben, nekem a reakcióm ilyen. Na oké, az első reakcióm nem ilyen, az még oké, rendben van. Na de mi van a másodikkal? Mit kezdek ezzel a reakcióval? Megmenekedtem a vállamat? Igen! Jogos, ilyen, olyan, amolyan. Vagy beláttam, hogy hát lemaradta az én szellemem az Isten igéjétől méghozzá nagyon. Ha a te szíved és a te szellemed is lemaradt az Isten igéjétől, és hát nem így tudsz a rokonaidért, szomszédaidért, munkatársaidért imádkozni, amit magamon is észrevettem, és elszomorodtam azért, de még nem biztos, hogy kellően vagyok elszomorodva, azt sem mondom, de még bizonyára van a munkája bőven az Úrnak én bennem is, hogy valahogy egy más indulat, egy más érzés kerítsen hatalmába. Nem hiszem, egy lelkipásztorról, aki Budapest 8. kerületben szolgált 90-es években, és amikor ment az imaházba, folyamatosan belebotlott ugye a prostituáltakba. És azt mondja, nagyon különös volt számára magán megfigyelni, hogy amikor tele volt Szentlélekkel, akkor ezekben a alulöltözött hölgyekben az elveszett lelket látta. Nem a prostituáltat, a kint van mindenen nőt. És tudott értük imádkozni, ments meg Uram őket. Amikor meg nem így volt, akkor meg a kísértéssel kellett küzdködnie. És csak egy eset, egy szituáció, beszélhetnénk nehéz emberekről az életünkben, akiket nehéz elviselni, nehéz elhordozni, hogy egészen másképpen nyilvánul meg az Istennek a kegyelme az életünkön keresztül, a telve vagyunk Szentlélekkel, telve vagyunk az igével, átmossa, átjárja a szívünket az ige, kitakarítja a csatornákat. Ugye katéterezés, az olyat csinálnak ilyenkor? Tehát azaz takarítják a szív eleket, igaz? Na, amikor megkatéterezik a szívünket, most már ilyet is tudok mondani, a szellemi szívünket, hogy megkatéterezi az ige, kitakarítja az ereket, fölszabadítja a vér áram számára, a szellemi áramlás számára, egészségesebbnek érezzük magunkat. Szellemi vitalitás jön a testünkbe és a lelkünkbe. Pál azt mondja, hogy a saját elgondolásukból fakadt az Isten tiszteletük és a szolgálatuk kortársainak. A másik és a harmadik versben beszél erről. Állj meg egy picit. Egy bizonyos fokú és megjelenési módú vallási fanatizmusról és tévegésről ír itt Pál apostol. És az ebből a vallási fanatizmusból és a hozzá kapcsolódó, vagy amiből kinőtt ez a fanatizmus, tévegésből eredő törvénykező fundamentalizmus nak a diagnózisa az, amit Pál felállít itt kortársairól. Ebből fakadóan elutasították a Krisztust ezek a vallásos zsidók. A Galata levélben, amikor Pál ezt próbálja elénk tárni, a következőt írja. Galata 1.13-tól. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom, ugye ő maga is mondja, hogy tanúskodom róla, tehát ő maga is ebben volt benne megtérés előtt. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ha tovább viszük ezt a gondolatot a saját köreinkre, a kereszténységre, azt kell belássuk, hogy nagyon szomorú következménye vannak egy személy vagy egy közösség életére, amikor az ilyen típusú fanatizmus, a helyes megértést nélkülöző, a szívbeli belátást, azt a lelkületet nélkülöző, amit itt Pál apostolnál láttunk a kortársaival kapcsolatban, akik közül ő is egy volt korábban, és ez a fanatizmus, ez a merevség, amikor a törvények, a szokások egy ítélkezés lelkületét kezdik kimunkálni, felgerjeszteni az emberek lelkében, akkor bizony egy pusztítás és egy pusztító vallási gyakorlat nyer teret a keresztény közösségben is. A történelem az élet tanító mestere, és úgy is mondhatnám, az egyház történelem az élet tanító mestere, ezért nagyon fontosnak tartom, ha más nem teszünk, a Bibliából tanulmányozzuk az egyház történelmet. Tehát igenis foglalkozunk azzal, hogy az apostolok cselekedetei írott könyvben, vagy Pál apostol leveleiben milyen élethelyzetekkel találkozunk. Az arra gyülekezetekben. Akik hívők voltak, akik keresztények voltak, vagy magukat vallásosnak tartó zsidók voltak. Mik érintették őket? Mik térítették őket rossz útra? Mik vezették őket jó irányba? Óvakodjunk attól, hogy saját bölcsességünktől ok nélkül felfúvalkodjunk, és már ezt az értelmi erősséget használva ennek az értelmi korlátoknak a bűvkörében, a felfúvalkodottsága, önhítség, az önigazság bűvkörében már igéket is keresünk a saját önigazságunk alátámasztására. A zsidók esetében az Isten törvénye és az ehhez kapcsoló hit párosult a nacionalizmussal. egy bizonyos fokú vallási nacionalizmus jellemezte a zsidókat, és ebből fakadóan ők magukat minden népnél különnek kezdték tartani. Ez egy beteg dolog. Nagyon egészségtelen bármelyik nemzetre nézve, és bármelyik keresztény közösségre, vagy egyháza nézve is, amikor abba belemegy, hogy azon kezd gondolkodni, hogy hát jó, de mi mindenkinél különbek vagyunk. Hát az igazán, hogy mégiscsak mi vagyunk a jók. Vagy egy hívő ember, vagy egy család magát betesz egy olyan polcra, hát jó, ezek is hívők, de mi? Hát mi nagyon hívők vagyunk. Hát annyira hívők vagyunk, hogy jobb lenne, beiratkoznának egy kurzusra hozzánk a többiek is. Nem, mi aztán megtanítanánk őket, hogy kell hívőnek lenni. Hú, hát ez olyan messze van a valóságtól, mármint a szellemi igazság valóságától, mint Makó Jeruzsálemtől. Még messzebb. Mindjárt gondolkodunk egy kicsit azon is, hogy mi a helyes hozzáállás. Ahelyett tették ezt a zsidók, hogy betöltötték volna az eredeti küldetésüket, azaz, hogy ne azzal fújták volna fel magukat vallási fanatizmusukban és nacionalizmusukban, hogy különbek a többi népnél, hanem az, hogy kaptak valami kincset azért, hogy azokkal megosszák, akik még nem ismerik. És a pogány népeket nem alacsonyabb rendűnek, vagy hát a pogány, ugye, meg a gólynak tekintették volna, hanem felelősségi területnek, akik felé neki küldetésük van. Méghozzá azzal a kincsel, amit haszonra kaptak, és nem ragadományként, azaz, hogy ők büszkék legyenek, hogy ők mit hisznek, meg mit ismernek. Ne engedjünk ennek a vallásos gőgnek, ne adjuk a szívünket ennek, a megtévesztésnek, és ne engedjünk a kritizálás lelkületének, amikor, és nagyon, azon tudod magadat fülön csípni, amikor, ha látsz valamit, ami valóban nem úgy van, ahogy az igében van, tehát, hogy változtatni kell rajta, akkor a kritizálás lelkülete jön belőled, nem pedig az a lelkület, hogy olyan imádkozok érte, hogy megszabaduljon, és mit tudnék segíteni? Mert mit van, amit nem kaptál? Mi erősebb pedig tartozunk azzal, hogy a gyengéknek az erőtlenségeit hordozzuk. Azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig munkatársai vagyunk a hiteteknek. Hogy növekedjen a te hitetek. Ez a keresztény, a krisztusi lelkület. Az az evangéliumi lelkület. Amikor valamiben többet kaptam, akkor ezzel a felelősséget ismerem fel. És azt az alázatot, azt a lelkületet munkálja bennem a Szentlélek, hogy segítsek. Hogyan tudnék segíteni annak a másik testvérnek, a másik embernek, hogy megismerésre, megértésre, szabadulásra jusson. Szóval a saját szívünk romlandóságával és a tévegésre új kaphatóságával kell szembesülnünk és szembenéznünk nagyon őszintén, hogy be tudjuk fogadni az Isten kegyelmét az életünkbe, és ez a kegyelem erőteljesen tudjon aztán helyes gondolkodásmódban és helyes életvezetésben teret nyerni az életünkben. Calvin mondta azt és írta le, hogy az Isten igazság elnyerésének kezdete, hogy lemondjunk a saját igazságunkról, azaz önigazságunkról. Isten megigazító kegyelme annak az életében kezd tudni munkálkodni, aki már nem tartja magát egy kicsit sem igaznak, hanem azt mondja, Uram, az én szívem hajlamos a romlottságra, megtévezhető, becsapható vagyok, megcsalható vagyok, újra és újra adom kapom magam, hogy elhangolódik a szívem. Újra és újra arra van szükségem, hogy beteljek Szentlélekkel, mert bizony eltávolodok, elhangolódok, elgondolkodok, elbóklászok, és szükségem van a megújulásra, megújító kegyelmedre. Uram, egyedül a te megigazító kegyelmed az, amely miatt élhetek és közösségben lehetek veled. Pál azt mondja a felolvasott szakaszban, hogy a törvény végcélja a Krisztus. Nagyon jó ez a kifejezés. Ez a végcél kifejezés ugye nem a végét jelenti egy eseménynek, egy időnek, cselekedetnek, hanem azt jelenti, hogy célba ért. Az eredeti kifejezés azt jelenti, hogy célba érni, célba jutni. Tehát azt mondja, a törvénynek nem a befejezése Krisztus, hanem a törvénynek a célba jutatója. Vagy Krisztusban Krisztus által jutott célba. Ért célba a törvény. Bevégzett dologról is. Azt is jelenti. A názareti Jézus érvényt szerzett a törvénynek, Isten minden törvényének. És tökéletesen, egyedül ő töltötte be tökéletesen a törvényt. És ezzel együtt átvállalta, magára vállalta a mi törvénytelenségünket, bűnadósságunkat, és a vére a kereszten éppen ezért folyt. Helyettünk és értünk alázta magát meg, és adta oda az életét, hogy nekünk az Isten azt mondassa, hogy Krisztusért a fiamért, mivel benne bízol és hiszel, megbocsátok neked. Jézus maga mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt és a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Arról is olvastunk, hogy akik üdvözülnek, azok szívvel hisznek Krisztusban, és szájjal vallást is tesznek róla. Nagyon érdekes, amit itt Pál apostol ehhez kapcsol, és ennek megelőzően mond. Idézem Mózes könyvéből, a 3. fejezetből és 5. fejezetből, de nem, hát az idézetből valamit lehagy. És ez olyan érdekes dolog, és ebből, ha mindjárt megnézzük, hogy melyik töredéket hagyja le, és ennek megvan a konkrét célja, és meg is fogjuk tudni érteni, hogy mit akar ezzel üzenni az apostol. És amikor majd olvasod, és visszakeresed ezt a Mózes könyvében a pálazonos igéket, akkor már érteni fogod, hogy miért ezeket írja itt. Pál az 5. versben, amit itt olvastunk, hogy Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat él általuk, a 3 Mózes 18.5-öt idézi itt, őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk, én vagyok az Úr. Tehát azt mondja Mózes, és itt idézi Pál apostol Mózest, ha lenne olyan ember, aki Istennek minden törvényét tökéletesen, folyamatosan, hibátlanul, és mindig betölti, tehát az életében egyetlen egy alkalommal sem hazudott, irigykedett, nem volt megbocsátatlan, tiszteletlen a szüleivel, nem kívánta életében egyetlen egyszer se, ami a fele barátjáé, nem volt irigy. Ha lenne olyan, azt mondja köztetek, bejuttok a mennyországba. Akkor ti annyira frankók vagytok, hogy oda mehettek Istenhez, és azt mondjátok, hogy itt a belépőjegy, én rajzoltam, és lehúzod, vagy levilágítják, vénaszkenner, és akkor nyílik az ajtó, bemehetsz. De ugye be kell látnunk, hogy olyan bolond azért még sincs közöttünk, aki azt mondaná, hogy én olyan ember vagyok, aki az életem során soha egyetlen egyszer sem vétkeztem. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy akik nem vétkeznek életükben egyetlen egyszer sem, azok élnek azáltal, hogy megtartják a törvényt. Tehát csak a tökéletesek jutnak be a törvény szerint a mennyországba. Pál apostol ugye a Galata levélben részletesen ír, a 2. és 3. fejezetben. Néhány verset itt hoztam is nektek. Galata 3.12, és olvasom sorba, és figyeljétek az üzenetét. A törvény pedig nem hitből, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Tehát a törvény szerint, ugye aki akar menni az Isten törvény által, az nem hitből van, hanem azt mondja, hogy aki cselekszi, az fog élni általa. Ugye szintén a Mózes könyvéből idézít Pál a Galata levélben. A 3. részben, a római levélben, a 20. versben ezt olvassuk. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. És a Galata 2.16, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk, a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. És egy ószövetségi idézet a végén a Prédikátor könyve 7.16, ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen, miért pusztulnál bele. Aztán a következő két versben Pál a 10. fejezetben, a 6-8-ig tartó szakaszban, sőt három vers is ez, a hitből való igazságról beszél, és kezd idézni megint Mózes könyvéből, méghozzá az 5. könyvből a következő szakaszt. Felolvasom. 5 Mózes 30.11. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma parancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesítsük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengerem, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesítsük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzá az ige, a szádban és a szívedben van, és ez, amit nem idéz Pál, teljesítsd azt. Gondolkodhatunk azon, hogy Pál apostol azért idézi Mózes, mert Mózes már evangelizál, és arra akar utalni, hogy akkor a hitből van üdvösség. Nem. Mert pontosan azért nem idézze teljesítsd azt kifejezés, mert nem ezt akarja mondani. Nézzük csak meg a Mózes által adott törvény hogyan is adatott. Ugye a Mózes törvényét, mondjuk ha vegyük a 10 parancsolatot, a 2 törvénytáblát, az 5-5 parancsolatot, hogyan lehet megismerni? El kell menni valami tanfolyamra, és valami titkos beavatási szertartáson kell részt venni? Valami szellemi praktikát kell elsajátítani, hogy valami szellem lénnyel találkozzál? Valami fehér szellem lénnyel, aki majd neked megmondja, hogy mit kell csinálni? Azt mondja az írás Mózes könyvében, hogy hát nem kell sehova menni, hát ki kell nyitni a Bibliát. És akarod tudni az életnek a működését, és mi a probléma a világgal, akkor csak a bevezetés kell a Bibliából elolvasni. Elolvastad a Bibliában a bevezetést, az első 3 részt a Bibliában, a Mózes első könyvében, és érteni fogod, mi van a világban. És még csak a bevezetésnél tartasz. És a Mózes könyve második könyvének 20. fejezeténél kinyitod a Bibliát, és a 19-20-as verstől elkezded olvasni, akkor ott meg el tudod olvasni a 10 parancsolatot. Ezért mondja Mózes, hogy nem kell menni sehova. Nem kell utazni, repülni sehova, nem kell megkeresni valami nagy varázslót, nagy tanítót, vagy beavatott embert. El kell olvasni, azt mondja Mózes. Annyira közel hozta Isten, azt mondja Mózes, az igéjét, a törvényét hozzátok, hogy nincs rejtve előletek. Ha akarod, el tudod olvasni. Nem kell semmi különöset csinálnod. Semmi misztikus dolgot nem kell csinálnod. Elég misztikus azt, hogy elolvastad a Bibliát, és ami történik, na az a misztikus. Azt már nem feltétlenül tudod megmagyarázni értelemmel, amit az Isten igéje végül is elkezd dolgozni az ember szellemében és a szívében. Na most pontosan azért idézi Pál apostol Mózes könyvéből ezt a szakaszt, mert Isten kinyilatkoztatta az igét, átadta az igét, sőt felírta 2 kőtáblára, hogy olvasni tudjuk az igét, aztán Mózes leírta a papírus tekercsekre, majd másolták évszázadokon, évezreken keresztül, majd Isten drága kegyelméből magyarra is lefordították, ki is nyomtatták a Bibliát. És azt kell mondanom, hogy a Bibliát mikor kinyomtatták magyar nyelven, ez forradalmasította a magyar irodalmat. A kulturális teljesítmény robbanás történik Magyarországon. És nézd meg művészeti irodalom történetből, nézd utána, olvasd utána, hogy milyen eleven erős hatása volt a Szentírásnak. Az egész társadalomra. Hát persze azok, akik olvassák. Akik olvassák. És miért hozza Pál a törvényt, és Mózesnek ezt a átadott törvényt, hogy odajött, odaadta, Isten átadta, nem titkolta el. Hát vigyétek ide. Hadd áruljak el nektek egy titkot, akik nem régóta jártok a gyülekezetbe. Semmi más nem prédikálunk, csak ami le van írva. Nincs titkos tanítás. Nincs olyan tanítás, hogy csak a beavatottak tudhatnak. Minden le van írva. Ha veszel egy Bibliát a könyvterjesztésnél, ugyanezt a Bibliát elolvasod, amit én olvasok. Képzeld el, az én Bibliámban nincs más, mint a tiédben. Pont elég ez is. Nincs semmi különleges. Ki van nyilatkoztatva, ki van jelentve? Nagyon közel van hozzád az ige. Legyen a szívedben és a szádban, azt mondja. És látjátok, a szívvel hiszünk, szájjal teszünk vallást? Hogy ugyanezt ér vissza az apostolnál, erre utalva? Hasonlóan a törvényhez, amikor megjelent és leírta Isten a törvényt, olvassuk Jézus Krisztusról, a mi drága megváltónkról, Isten egyszülött fiáról, aki testé lett, emberé lett. Kinyilatkoztatta magát az Isten benne, közel jött hozzánk az Isten. Nem arról van szó, hogy meditálnod kell órákat, hogy valahogy kinyíljon valami ajtó, és ha kinyílik, mint mond az egyik barátom, vagy ismerősöm, nincs ott semmi. 7 évet eltöltöttél valami gyakorlattal, és nem jutottál vele sehova. Nem kell szertartásokra eljárnod ahhoz, hogy találkozz az élő Istennel, és hallj, ismeretet szerezzél az ő megváltó fiáról, Jézus Krisztusról. Azért jársz összejövetelre, mert szomjazol az ő jelenlétére, és vágyakozol azok közösségére, akik hasonló felismerésre jutottak a szellemükben. És hadd menjek tovább. Igazán hatékony pedig szellemileg akkor tudsz lenni, ha hordozol egy megérdést, egy hitet, egy bizonyosságot, hogy te azért vagy ebbe a gyülekezetben, Isten helyezetére. Akkor tud Isten használni téged. Ha nincs benne ez a bizonyosság, és nem hordozza ezt a bizonyosságot, akkor terméketlen vagy, gyümölcstelen vagy, olyan vagy, mint a Biblia mondja, az ördög szekérenek nincsen gyökere. Gyümölcstelen. Emlékszem egy lelki pásztorra, aki elhívta Isten egy gyülekezetbe, hogy ott szolgáljon abban a városban, és induljon a gyülekezet. Tudjátok, mi volt az első dolga? Vett egy sírhelyet. Az Isten elhívásához választott lakóhelyet. És nem a lakóhelyhez gyülekezetet. És megáldotta az Úr. Azt mondta, itt fogok meghalni. De amit Isten mondott, én megteszem. Akarunk növekedni hitben? Hát, gyökerezni kell meg. És megértésre kell jutnunk szellemi dolgokban, az életünkben. Hogy mi az Isten akarata az életünkben. Hol a helyünk, mi a szolgálatunk, mi az elhívásunk. Zsidókhoz írt levélben következőt olvassuk Krisztusról, mint akiben kijelentette magát Isten. Hadd mondjam neked, hogy Jézusnak a tanításai, amit tudnod kell, mind le van írva a Bibliában. Az apostolok, az evangélisták nem csináltak egy belső körnek írott külön útmutatót, ami majd a bemerítkezés után adatik oda minden hívőnek, hanem mindent leírtak, ami ahhoz szükséges, hogy megismerjük az élő Istent, és hogy megértsük, kik is vagyunk mi, és mi az életünk valódi értelme, és hogyan tudunk vele együttműködni. Minden benne van az igében, bár mondja János, hogy mértéket kellett tartanunk, mert ha mindent leírtunk volna, amit Jézus cselekedett, a világ összes könyve nem tudta volna befogadni. Ezt itt azt mondja, hogy hát a Szentlélek által kellett egyszerűsíteni, ezért mondja például Máté, hogy emberek tömegei gyógyultak meg és szabadultak meg, amikor Jézus oda ment. Nem is veszi egyenként, csak néhány embert vesz egyenként a Biblia, de vannak olyan napok, amikor tömegeivel, vagy 5000 ember, 5000 férfi emberről beszél, aki hallja az igét, és még ott van a családtagé, nincs név szerint, hogy abban mi történt, hogy történt, mi lett vele utána, vagy Cirénei Simonról, aki vitte Jézusnak a keresztjét, ugye, mert össze volt törve, nem gyenge volt Jézus, csak annyira össze volt törve, annyi vérvesztesége volt, hogy erőtlen volt, gyenge volt, és nem bírta vinni, összecsuklott a kereszt terhe alatt, egyébként pedig fizikailag nagyon rendben volt, csak úgy megverték, úgy összetörték, annyi vért vesztett, hogy nem bírta elvinni a keresztet. Beszél a Biblia később, azt hiszem az abcselben, Cirénei Lúciusról. Fia, unokája volt Simonnak? Nem tudjuk. De a Biblia azért fontos, hogy megjelenik, hogy ő itt szénei volt. Lucius vagy Simon? Simon volt, igen, aki vitte a keresztet, és Lucius, úgy emlékszem. Ez rögtönzés volt, majd nézzetek utána. Tehát Krisztusban Isten kijelentette magát, kinyilatkoztatta magát, megismerhetővé tette magát, nem emberi teljesítmény, különböző szellemi praktikák által tudsz felmenni a mennybe, hogy megtalál Krisztust, hogy lemenni az alvilágba, hogy utána járj a szellemi valóságnak. Ki van jelentve, ki van nyilatkoztatva? Jézus Krisztusban, az élő igében. Megismerhetővé tette az Isten magát, Zsidókhoz írt levél, tehát 1:1-től, miután régen sokszor sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben fia által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget, aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. És hogy is olvastuk, amint megvan írva, aki segítségül hívja ennek az Úrnak a nevét, Jézus Krisztusnak a nevét, megmenekül. Na most gondolj bele, ezt hogy lehetne ezt másképpen befogadni, mint hit által? Annyi mindent kitalálnánk, hogy hogyan lehetne Istenre tetsző életet élni. És ki is talál az ember rengeteg mindent. Jó cselekedetek, vallások, praktikák, ügyességek, okkult tevékenységek. Egy csomó olyan dolog, ismeret, tudomány. És azt mondja a Biblia, nem. Aki segítségé hívja ennek az Úrnak a nevét, Jézus Krisztusnak a nevét, megmenekül. Pont, nincs több. Nincs több. Ennyi. Az ok és az okozat közötti kapcsolat, összefüggés. Azt mondja ugye az írás, ha tehát száddal Úrnak valod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, ugye, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk, megmeneküljünk. Két irány. Azt mondja az írás, hogy aki üdvözül, a szívével hisz Krisztusban, és szájával róla vallást is tesz. Viszont ennek az ellenkezője is igaz. Aki üdvösséget nyert, az biztosan szívből hisz, azaz bízik Jézus Krisztusban, és nem is hallgatja el senki elől a tanúbizonyságát. Aki tehát szívből bízik megváltójában, Jézus Krisztusban, az nem hallgathat róla. Nem hallgathatja el a tanúbizonyságot róla. Összetartozik a kettő. Nem két dologról van szó, azért van párban az igevers, hanem egy is ugyanolyan dologról van szó. Tehát szív hite és a vallástétel elválaszthatatlan, lehetetlen, hogy különbözzön. Nem arról van szó, hogy akinek ilyen ajándéka, meg olyan ajándéka van, az vallást tesz Jézusról. Ez egy butaság. Ez csak az a kegyelmi ajándék, amelyben a megnyilakozási formája és módja, és az abban lévő isteni erők felszabadulásában van különbség. De a Biblia azt mondja, minden hívő ember, aki telve van Szentlélekkel, és a szívével hisz Jézus Krisztusban, az nem tud hallgatni. Nemrégen a foci után, egyik foci után az egyik még Krisztus nem ismerő csapattársunk feltett egy kérdést. De előtte vallást tettem neki Isten munkájáról. És ezzel kapcsolatban ő elkezdett kérdezősködni. És 20 perc, fél órát beszélgettünk, és ott voltak szabad keresztény testvérek, életgyűlis testvérek, volt két Krisztus még nem ismerő lélek, meg voltam én, és olyan jó volt látni azt, ahogy ezek a férfiak mindegyik megvallotta a hitét. Bizonyságot tettek, hogy ismerték meg Jézus Krisztust. Nem volt kérdés, hogy elhallgassák azt a bizonyosságot, amik bennük van, mikor számon kérik rajtuk a reménységet. És így van, ez jellemző ránk. Amikor oda helyzetbe kerülünk, hogy az életével valaki kiállt, és számon kéri a bennünk lévő reménységet, akkor megvalljuk a hitünket. Tanúbizonyságot teszünk Jézus Krisztusról. És ez igaz a Krisztus még nem ismerők életére nézve is, és olyanokra nézve is, akik valamiben még a hitben erőtlenek esetleg. És neked van egy olyan megértésed, megtapasztalásod, megismerésed az Úrban, amivel tudod az ő hitüket kipótolni, a hitük hiányosságait kipótolni. Emlékszem, bizonyságot tettem hívő embereknek, Isten tett egy csodát, és amikor elmondtam a bizonyságtételt, még nem mondtam, mi történt a végén, és akkor azt mondja, hogy felkiáltott ez a személy, nem történt meg, igaz? Mondom, de megtörtént. De meggyógyult. Nem mondod? De mondom. Két szememmel láttam, meg a feleségem is látta, hogy megtörtént. Hát azt mondja, első kézből van, nem tudok mit mondani. Neki szüksége lenne az életében beavatkozásra. És azért mondtam neki ezt a bizonyságtételt, hogy növekedjen a hite. És imádkozzon. Hogy ne adja fel a gyengeségében. Ne törődjön bele. És ne hordozzon olyan terheket az életében, amiről még nincs bizonyosság, hogy hordozzak el. Hanem igenis keresse, kutassa a megoldást, és kérje a kegyelmes Istennek a szabadítását. Az Úr Jézus nevében. Mert ha mi nem teszünk vallást Jézus Krisztusról, hogy üdvözüljenek az emberek? Majd később ezt is meg fogjuk nézni az evangélista szolgálatát, a tanúbizonyság tevőknek, minden hívőnek a szolgálatát, hogy azért is meg kell vallani a hitünket, hogy hitre juthassanak azok, akik körülöttünk élnek. Mert csak így lehetséges. Nincs más mód arra, hogy az emberek megtérjenek, tudtad? Csak a mi bizonyságtételünk. Ez egyedüli mód. Olvashatják a Bibliát, de egy bizonyos szint után segíteni kell nekik. Mert amikor a Szentlélek kitöltetett, pünköstkor. Vajon miért nem Gábrielt küldte el Isten akkor Jeruzsálembe? Miért nem Gábriel arkangyalnak mondta, Gábriel, menjél prédikáld az evangéliumot az összegyűjt sokasságnak? Miért van az, hogy azoknak kellett először prédikálni, az apostoloknak és az evangélistáknak, akik személyesen Krisztustól hallották az evangéliumot, és hitre jutottak. És miért van az, hogy azóta úgy működik, mondtam itt a dicsőítőknek, emlékeztek talán múlt héten, hogy úgy képzeljétek ezt el, hogy a Szentlélek meggyújtott egy lángot az emberek szívébe. És azon keresztül pedig a Szentlélek most már úgy munkálkodik, hogy a mi lángunkon keresztül gyújt meg másoknak a szívét. A Szentlélek gyújtja meg, de azáltal a lelkesedés, szívbéli odaszállás, tanúbizonyságtétel által, amit mi osztunk meg velük. Az apostolok cselekedetei írott könyv erről szól, hogy nem azt olvasod a Bibliában, hogy Isten elküldött egy sereg angyalt prédikálni, hanem elküldte Pál apostolt, Timóteust, Tituszt, Epafrászt, és ezek által elvitte az evangéliumot városról városra, hogy megtértek emberek, majd ők is megosztották a lángot másokkal. Nem lehetséges, hogy megtérjenek emberek, ha mi hallgatunk. De nem is lehetséges, hogy hallgassunk, ha üdvözültek vagyunk. Lehetetlen. Ha valaki hallgatott, nagy baj van. Ott baj van a készülékben, vagy soha nem született újjá, vagy annyira megkopott a hite, és fátyolossá vált a szelleme, hogy igenis szívkatéterre van szükség. Ki kell tisztítani a szívet. Élesíteni kell a szellemet. Újra a Szentlélekkel kell betöltekezni. Összefoglalva az elhangzottakat, segítségül hívom John Stottnak a jegyzetét, 4 pontban foglalja össze ennek a felolvasott szakasznak az üzenetét, a lényegét. Mi szükséges tehát a vizsgált igeszakasz alapján, hogy üdvösségre jussanak, üdvözüljenek az emberek? 4 dolog. A történelmi, tehát valóságosan élő és élt, megtestesült, megfeszített, feltámadott, Úrként uralkodó és elérhető Jézus Krisztus szükséges hozzá. Ez így együtt nagyon, nagyon jó. Velős megfogalmazás nagyon jó. Tehát aki valóságosan élt a Földön, ez történelmi tény, tehát azt mondom, szóval mondta nekem valaki, hogy hát a Biblia az mese. Mondtam neki, hogy hát én azt mondom neked, hogy mivel te értelmes ember vagy, javaslom, ilyen butaságot nem mondj. Inkább mondd, hogy nem tudsz róla, vagy nem foglalkoztál még vele, Mert az a baj, hogy a Biblia hitelessége nagyon veretes módon bizonyít van tudományosan is. Mint hogy az is, hogy Jézus Krisztus a Földön élt, és valóságos történelmi személy volt. Ezt hadd mondjam nektek, egy magára valamit adó zsidó tudós sem cáfolja, aki nem hisz Jézusban. Tehát odáig nem mennek el, hogy azt mondják, hogy nem is létezett. Azt vitatják, hogy ő volt a Messiás, az Isten fia, azt nem akarják elfogadni, de azt, hogy létezett, azt magára valamit adó ember nem mondja, hogy nem létezett. Mert az a baj, hogy ez gyenge, de a Biblia hitelessége is olyan mértékben alá van támasztva tudományosan, akik ezzel foglalkoztak, hogy már hinni kell, hogy nem igaz. Értitek? Azt már hinni kell. Azt is hinni kell, hogy Jézus nem létezett, nem pedig tudományosan utána járni. Inkább azt kell mondani, hogy nem hiszek benne. Ez még mindig becsületesebb. Vagy nem érdekel. De az, hogy butaság meg hazugság, értelmes ember ilyet nem mondjon. Mert magát járatja el, az a baj. De ha mindenki más mondana is, az a válaszom. Én nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz. Én nem tudom, hogy hazugság vagy nem. Egyet tudok, engem megmentett. Tehát nekem biztos, hogy igaz. Te meg kezével, amit akarsz. Én nekem már jó. De javaslom, hidd te is benne. Aztán a második pont, amiről szól az írás, az apostoli evangélium, a hit igéje, ahogy a 8. versben olvastuk, amely megismerteti őt, mármint Jézus Krisztust. Aztán a harmadik pont, az egyszerű bizalom a hívők részéről, akik segítségül hívják az Úr nevét, összekapcsolva a szívbéli hitet és a szájjal mondott vallástételt, tanúbizonyságot. És a negyedik pont, az evangélista, aki Krisztust hirdeti, és Krisztusra vetett bizalomra hívja az embereket, mint én teszem azt ma is. Hívlak titeket, higgyetek Jézus Krisztusban. Adjátok neki az életeteket. Ez a legnagyszerűbb dolog, amit tehettek, hogy megmeneküljetek a kározattól. És megbocsátasson a bűneitek, és örök életet nyerjetek. Ez a legnagyobb nyereség. Legyen bármi a földön, ez a legnagyobb nyereség, amit megnyerhetsz. És ez igaz, 12. vers alapján, zsidóra és nem zsidóra, nincs különbség. Ismétlésül, hogy is olvastuk? Tudjuk együtt olvasni? Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg titeket.